Szeretettel köszöntök mindenkit, és azért vannak itt újak, hála Istennek. Tehát nekik is azért hadd mondjak valamit mégis az én gyökereimről, és ezt nagyon jól segítette a bemutatkozás, hiszen itt vannak nyíregyháziak, hiszen tőlem megjött Endefi Attila is, most lép be, igen, nagyon jó a rendezés. Tehát vannak itt nyíregyházi gyökerek, az a bizonyos boldog szülői ház, az engem nyíregyházzal emlékeztet, hiszen ott nőttem föl, ott konfirmáltam, és ott hallgattam többek között Endefi Zoltánnak a kemény igehirdetéseit, amelyekre nem lehetett nem odafigyelni. És hát aztán jöttek állomások, egy felejthetetlen gyülekezet, Nagytalcsa 16 év, aztán 6 év János előtt Cinkotán, most már 7 év Deák téli lelkész és a déli egyházkerület püspöke. Tehát körülbelül ez a háttér, az a bizonyos ház, ahova az ember jó, ha vissza gondol, és számomra ez a hely Pilis Csaba is egy olyan hajlék, egy olyan ház, amelyre erőltetés nélkül most alkalmazható ez a Ad Fontes fő címünk, hogy ahányszor ide jövök, mindig azt érzem, hogy forrás közelben vagyok. Tegnap előtt voltam itt utoljára, akkor egy családos konferencián volt szolgálatom, jövő vasárnap jövök a külmissziós konferencia végére, és mindig azt érzem, hogy sokkal többet kapok itt a forrás közelében, mint amennyit esetleg adni tudok. Tehát így jöttem ide örömmel, és azt gondolom, hogy most, hogyha ne az én gondolataim intonálják ezt az egész ma esti szolgálatot, hadd olvassam fel azt az igét Mózes 5. könyvéből, amely tulajdonképpen megjelenik a programban is, beszéld el fiaidnak egy kis kiragadott idézetként. Egy kicsit összefüggéseibe helyezem most ezt az egész mondatot, mert nagyon fontos lesz a későbbiek szempontjából. Mózes 5. könyvében, tehát amikor másodszor kapja meg Isten népe újra a törvényt, ott olvassuk a 20. verstől a következőket. Tehát miután, ez nagyon fontos, miután ott van a törvény újra Isten népe kezében, vagy fülében, vagy reménység szerint szívében, akkor hangzik el ez a döbbenetes vízió, ami ígéret is és elkötelezés is. Ha majd a jövőben megkérdezi a fiad, hogy miféle intelmek, rendelkezések és döntések ezek, amelyeket megparancsolt nektek Istenetek az Úr, akkor így felelj fiadnak, a fáraó szolgái voltunk Egyiptomba, de kihozott bennünket az Úr Egyiptomból erős kézzel. Az Ad Fontes úgy is jelenjen most meg itt az első estén újra, hogy amikor egy missziói konferenciát kezdünk, akkor jó visszagondolni a világmisszió kezdetére, arra a missziói stratégiára, amit tulajdonképpen maga az Úr Jézus adott az övéinek, amikor mennybe menetel előtt elküldte őket a misszióba a Szentlélek ígéretével. És ugye ott emlékszünk arra, hogy így hangzott, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemtől, Júdeán, Samárián keresztül a föld végső határáig. Tehát ez a legősibb missziói stratégia, mi is készítünk újra meg újra missziói munkaterveket, ez így van jól, ezt nem csak a missziói törvényünk írja elő, hanem tényleg újra meg újra végig kell gondolni, hogy hova tegyük a súlypontokat, de végül is azért, ha visszamegyünk a forráshoz, akkor rájövünk arra, hogy ennél korszerűbbet, ennél újabbat nem tudunk kitalálni, mint azt a Jézusi stratégiát, hogy elindulunk a kisebb körből a nagyobb körbe, és így kapcsolódnak össze a missziói területek, és ilyen szempontból nyilvánvaló, hogy az első kör az a családunk. És most hát erre jó visszagondolni mindannyiunknak, hálás szívvel, vagy esetleg bizonyos kétségekkel, vagy bűnbánattal is a szívünkben, hogy vajon a saját családunkban mennyire kaptuk meg, mennyire adtuk meg és adjuk meg azt a csodálatos lehetőséget, amire ez az ige fölhív minket, hogy a nemzedékek egymást kérdezhetik, egymásnak tovább adhatják, tovább adhatnák azt, amit ők is kaptak. Ha őszinték vagyunk, és erről jó beszélni nagyon őszintén, akkor el kell mondanunk, hogy mi sokszor szeretjük elfelejteni ezt a legkisebb kört, és óriási terveink vannak, hogy hogy lehet a zsidókat, a cigányokat, a feketéket, a részbőrűeket, a sárgákat, és nem tudom kiket megtéríteni. Hát közben úgy gondoljuk, hogy a család az úgy magától megvan, ott majd csak történik valami. Szoktuk mondani kicsit keserűen, hogy hát igen, a világító torony tövében néha nagyon sötét van. Tehát mi szeretünk messzire világítani, meg nagy terveket szőni, missziói terveket készíteni, csak hát közben meg kell kérdezni, hogy mi van a saját családunkban. Az sem véletlen, amit ugye a magyar nyelv kicsit kegyetlenül így fogalmaz, hogy papfi, gazfi, hát van tapasztalat, hogy egy lelkész családban mindenkire van ideje a tisztelni, csak éppen a saját gyermekeire nincs, és hát így aztán nőnek, mint a gaz a kertben, és ki tudja, mi lesz belőlük. Igen, nagy lehetőség és nagy felelősség a család. Az a fajta tradíció, ugye ismerjük ezt a latin szót, tovább adni valamit, tradálni valamit nemzedékről nemzedékre, ahol azt kell mindig nagyon-nagyon komolyan venni, hogy nem tudjuk, hogy meddig van időnk tovább adni, vagy átvenni az előttünk járóktól azt, amit Isten készített. Az én számomra ez most azért is egy drámai tapasztalás, hiszen elmúlt év karácsony előtt egy héttel, csütörtök reggel, december 17-én kaptam a telefont a Hűvösvölgyi Lelkész Otthonból, hogy menjek, mert édesapát infarktussal bevitték a kórházba, mire odaértem már, csak a holtteste mellett állhattam meg. És azóta se tudok szabadulni attól, hogy mennyi, de mennyi mindent nem kérdeztem meg tőle, és vajon mennyi mindent tudott volna még elmondani nekem. És valójában nem tudom hányszor éltük már át azt, amit igazán csak ez a mai mobiltelefonos nemzedék ismer, hogy egy ember igazán akkor hal meg, akkor szembesülünk azzal, hogy elment, amikor a nevét a mobiltelefonunkból kitöröljük. Ez majdhogy nem drámaibb annál, mint amikor ott állsz valakinek az urnája mellett. Mert akkor fogod föl, hogy ezt a 7 számot én most már hiába nyomom, mert nem fog válaszolni senki, vagy nem az fog válaszolni, akivel én szeretnék beszélni. Igen, óriási lehetőség, ezt azoknak mondom, akiknek még élnek, a családtagjai, most elsősorban gondolok a szülőkre, akik kapcsolatban tényleg minden nap kegyelem, amíg velünk lehetnek, hogy addig kérdezzük őket, addig hallgassuk őket, ameddig lehet, és ne csak telefonon. Mert hát legyünk őszinték, sokszor ma már minden szinte telefonon rendezünk el egymással. És azért ne áltassuk magunkat azzal, én múltkoriban szörnyűködtem bele, hogy nem tudom hány ezer órát beszéltem már a telefonon, van egy ilyen összesítő benne, és hát 7 év alatt valami ijesztő, de ez nem azt jelenti, hogy ez feltétlenül valódi beszélgetés volt, azért az mindig olyan, hogy kicsit virtuális, nem tudunk egymás szemébe nézni, és nem az az igazi közösség, amikor közöttünk átjátszó tornyok vannak és elektromos készülékek. Igen, nagyon nagy lehetőség, amíg kérdezhetünk, amíg hallgathatunk azokra, akiktől nem csak a biológiai, testi életet kaptuk, hanem lelki értelemben is biztos vagyunk nem kevesen, akik elmondhatják, igen, az, hogy megismerhettem Jézus Krisztust, ezt nyilvánvalóan Isten után köszönhetem az édesapámnak, az édesanyámnak, keresztszüleimnek, a családtagjaimnak. Ez még úgy is lehetséges, hogy nem ismerem őket test szerint, az én esetemben ugye az idősebb Gány családát nem ismerhettem, hiszen az én édesapám volt 10 éves, amikor elveszítette őt, aki tényleg a missziónak egy úttörője volt itt hazánkban, de a könyveim keresztül mégis azt gondolom, hogy ismerem őt, és sokat kaptam tőle is. És hát arra gondolok, hogy most megy tovább a lánc, és 3 gyermekünk van, és közülük a legnagyobb követett a lelkészi hivatásban, akkor ott is az ember egy kicsit beleborzong, hogy igen, sokat beszélgettünk, még többet beszélgethettünk volna, és vajon fog-e még egyáltalán kérdezni? Mert akiknek egy kisgyermeke van, azok legyenek boldogok, hogy még kérdeznek. Akkor is, ha már az idegeinkre mennek, hogy 25, hogy miért, addig legyünk boldogok, míg kérdeznek a gyermekek. És akkor kezdjük őket sajnos lassan-lassan elveszíteni, ez az életnek kegyetlen rendje, amikor már egyre kevesebbet kérdeznek. És sajnos egy idő után talán már egyáltalán nem kérdeznek. És hát ennek sokféle oka van, lehet az is, hogy igen, a saját lábukra álltak, és ez így van jó. De lehet, hogy azért nem kérdeznek már minket, mert rájöttek arra, hogy sosincs elég időnk, hogy mindig sietünk, hogy mindig több időnk van másokra, mint a saját családtagjainkra. Én sokszor kaptam meg a családban, ezt a nagytartsaiak lehet, hogy sejtik, mert a nagytartsai parókia mindig egy olyan jó értelmű, egy nyitott parókia volt, bizony néha a gyerekeink már felszisztentek, hogy apa, azért most már egyszer velünk is foglalkozzál, és ne csak azzal, aki éppen jön. Igen, valóban sokszor ez a mi kísértésünk, hogy azt gondoljuk, hogy a mi küldetésünk nem a legszűkebb körben kezdődik, pedig lehet, hogy ott áll és bukik minden, és azért lesz hiteltelen a szolgálatunk a távolabbiak felé, mert azt látják, hogy a közvetlen családjával az ember nem tud esetleg mit kezdeni. Igen, sok oka lehet annak, hogyha már nem kérdeznek minket, rájönnek arra, hogy talán nem vagyunk őszinték, talán néha mellé beszélünk, és ami még rosszabb, hogy mi soha nem kérdezünk. Tehát ha valaki azon kezd magában morgolódni, hogy engem már soha nem kérdeznek meg a fiatalok, a gyerekeim, az unokáim, akkor kérdezve magadtól, és te mikor kérdezted meg őket? Mert nekünk egy olyan Istenünk van, és ezt is vegyük észre, aki mindig előbb kérdez. Ádám, hol vagy? És folytathatnám a sort, a Szentíráson végig lehet vinni ezt a vonalat. Isten állandóan kezdeményezi ezt a párbeszédet az övéivel, és bizony nagyon nagy ajándék, ha ez a párbeszéd, ez nem szakad meg az idő múlásával. És idősödő fejjel is merünk kérdezni, mert érdekel a másik, és akkor talán minket is fognak kérdezni. Mert ha nincs meg ez a őszinte kommunikáció a belső körön, akkor előbb-utóbb a nemzedékek széttördek az egyházban, és erről is beszéljünk őszintén, egyházunknak egyik nyomorúsága éppen ez. Hogy vannak nekünk külön élő kis ifjúsági közösségeink, meg vannak tiszteletreméltó idős közösségek a gyülekezetekbe, de ritka az olyan gyülekezet, ahol a nemzedékek valóban, mint a fogaskerekek összekapcsolódnak, és élő, mindennapi kommunikációba és kommunióba, közösségbe vannak egymással. Persze próbálunk ezen segíteni, és ebben én azért reménységgel nézem azt, amit sok helyen megpróbálnak, hogy vannak családi istentiszteletek, ahol elfogadjuk egymás szolgálatát a különböző nemzedékek reménység szerint. Vagy vannak családi konferenciák, egy ilyenem voltam itt a múlt héten a budai és a pesti egyházmegyéből voltunk itt egy héten át, gyermekek, szülők, nagyszülők, igen, nagyon jó az ilyen. Vagy próbálkozunk, a mi egyházkeretünkben legalábbis van ilyen kísérlet, hogy lelkész családok töltsünk együtt egy-két napot, most voltunk nemrégen Békés Csaba és környékén így. Igen, nagyon kell segíteni ezeket a gyógyító alkalmakat, hogy a széttöredezett nemzedékek újra valamiképpen egymásra találjanak. Ahogy a költő mondja, hogy a fa, az ág, az ő gyümölcsét megértse. Hogy ne éretlenül hulljanak le a gyümölcsök, ami száradó életünk ágairól, hanem valahogy megértsük egymást, szülők, gyermekek, unokák, nemzedékek. Hiszen ígéretünk van, és most újra kapaszkodjunk az igébe, hogy ha majd a jövőben megkérdezi a fiad. Tehát ott van a reménység, hogy meg fogja kérdezni, te előtte ez a ha szócska engem úgy elgondolkoztatott, hogy de hát mi a feltétele annak, hogy tényleg megkérdezzen. És akkor jöttem rá arra az összefüggésre, amire utaltam már a bevezetésben, hogy ez az egész nemzedékek közötti párbeszéd, amit itt vizionál Mózes könyve, hogy ez bekövetkezhet, ez azon alapszik, hogy előtte Isten igéje, a 10 ige, ami nem egyszerűen parancs, hanem 10 nagy lehetőség, evangélium, ami azzal kezdődik, hogy én vagyok az Úr, a te Isten, aki megszabadítottalak. Hogy ez az ige hangzik. És ahol az Isten igéje hangzik, a törvény és az evangélium, ott előbb-utóbb megindulhat valami fajta közeledés, valami fajta párbeszéd a nemzedékek között és a családokban is. Ha nincs magvetés, hiába próbálunk szüretelni, aratni. És hát így gondolok én tényleg Isten előtt hálával drága édesapámra is, aki hát biztos erről már máskor is beszéltem, aki már hallotta, elnézést, de az én gyermekkoromat meghatározta, hogy ő ha esett, ha fújt minden reggel, reggeli előtt elővettük a Luther áhítatos könyvet, amit bizony akkor gyermekfővel nem mindig értettem, és nem is értettem, hogy miért fontosabb ez, mint a reggeli. És talán most öregedő fejjel jön vissza egy-egy mondat, egy-egy kép onnan. Igen, ő ott vetett, és nem ő aratott le talán sok mindent, de én hálás vagyok, hogy hangzott az ige a családi otthonban, hogy amiről énekeltünk, hogy boldog ház, ahol Jézus is otthon van és megszólal, igen, ott van esély arra, hogy később a vetést, aratás is kövesse. Úgy, hogy valóban merünk kérdezni, és nem félünk attól, hogy minket megkérdeznek a hitünkről, a reménységünkről, a kétségeinkről. Azt szokták mondani, és ez egy nagyon bölcs tanács, úgy élj, hogy megkérdezzenek téged. Hogy miből élsz, kiből élsz, honnan van az erőd, honnan van a hited, honnan van a reménységed, honnan van a szereteted. És el tudjuk mondani azt, ami talán ennek az egész ige szakasznak is a kulcsa, hogy a fáraó szolgái voltunk Egyiptomban, de kihozott bennünket. Ha mi is meg tudjuk fogalmazni, hogy ki volt a mi életünk fáraója, kinek, minek voltunk a rabságába, és honnan szabadított meg minket a mi Urunk, akkor ennek a szabadulásnak az öröme, ha valamiképpen transzparens módon átvilágít rajtunk, akkor emberek meg fogják kérdezni a bennünk élő reménységnek a titkát, forrását, és akkor mi is elsegíthetünk másokat, ad font ez a forrásig, Jézus Krisztusig. Hiszen Ez az egész mai vasárnap pontosan erről szól, ha valaki délelőtt is eljutott Isten tiszteletre, tudja, ez az ötödik vasárnap Szent Háromság ünnepe után ezt a mottót viseli az agendánkban, hívás bizonságtételre, tanúságtételre. A Lukács 5-ből az evangéliumi történet volt, ugye az oltári ige, amikor Jézus elegyedik párbeszédbe ott Péterrel a genezáreti tó partján a nagy halfogás után is, hívő előtt a tanúságtevő szolgálatra. Vagy az ézsaiási profécia, amit hallottunk ma délelőtt alap igeként, hogy Isten azt akarja, hogy a népek között mi legyünk az ő tanúi. És ez a tanúságtétel nem azt jelenti, hogy egyszerűen fújjuk a magunkét. Bocsánat, ez nem az, amit mondjuk a Deák téren lehetett hallani tegnap, szegény apósom számolt, hogy 2 órán keresztül énekelték a Krisnás barátaink ezt a 4 sort, vagy lehet, hogy csak 2. A tanúságtétel nem azt jelenti, hogy van néhány varázs ige, és azt addig mondjuk, amíg elzsibbadunk, és körülöttünk is mindenki már elzsibbad. A tanúságtétel az nem monológ. A tanúságtétel nem azt jelenti, hogy egyszerre mondom a magamét. A tanúságtétel azt jelenti, hogy a másik kérdezés, a másikat kérdezem, és a másik érdekel, és a másikat érdekel, hogy mi van bennem, és elkezdünk egymással beszélgetni. És ebből születhet valami új, hiszen ez a Szentléleknek a csodája és a munkája. Ilyen szempontból, hogy lássa a katolikus testvérem, hogy jó helyre jöttél, hoztam illusztrációnak a vigíliát, a katolikus egyháznak ezt a színvonalas havi lapját, és ennek a vezércikke engem nagyon elgondolkoztatott, Lukács László főszerkesztő, a lélekre nyitottan címmel, ha már missziói konferencián vagyunk, egy olyan misszionáriusról ír, akinek a nevét, szégyellem, de korábban nem ismertem, Matteo Riccinek hívják, és azt mondja róla Lukács László, hogy ő 400 éve született, és ő volt az első, ki rájött arra, hogyha elmegy a távol keletre, akkor ott nem az a megoldás, hogy ő mondja latinul, vagy amilyen nyelven, éppen Európában beszélnek a magáét, és fújja az evangéliumot görögül, vagy hívva, meg kell tanulni az ottaniak nyelvét, kultúráját, és úgy elkezdeni élni közöttük, hogy az ő élete legyen a tanúságtétel. És arról beszél ez a vezércikk, és ez számunkra is útmutatás lehet, hogy a mai világban nem az a megoldás, hogy kivonulunk belőle, nem az, hogy elzárkózunk tőle, nem az, hogy valami szentkeresztes háborút indítunk a pogány világgal szemben, hanem az, hogy megpróbálunk egy olyan párbeszédet kezdeményezni, ahol elmondhatjuk azt, hogy igen, mi is a fáraó rabságában voltunk, mi is Egyiptomból jövünk, de erős kézzel valaki kihozott, és ez az erős kéz másokat is meg tud szabadítani nemzedékről nemzedékre. És azt is leírja ez a testvérünk, ami azért nem olyan természetes egy katolikus szerzőtől, hogy nem csak az intézményes egyházban történhet meg az a csoda, hogy Isten szent lelke embereket üdvösségre vezet. Legyünk nyitottak Isten szent lelkének a munkájára, aki megadhatja azt az ajándékot, hogy ott, ahol esetleg már föladtuk a saját családunkban, szűk körben, ott is újra kezdjük a talán először csöndes tanúságtételt, az életünk tanúságtételét, hogy aztán megkérdezzenek minket, és mi válaszolhassunk, és mi is megkérdezhessük azokat, akiket Isten közel hozott hozzánk, akik vér szerint a rokonaink, de talán Krisztusban még nem a testvéreink, hogy nekik is számot adjunk a bennünk élő reménységről. Én hálás vagyok Istennek, hogy olyan házban nőhettem föl, ahol kérdeztek és ahol kérdezhettem, és szeretném, ha minél többen tudnánk a saját otthonunkban is, a reánk bizottak számára Isten tanúság tevői lenni. Hiszem és remélem, hogy ez a most induló konferencia is erre erősíthet minket, ha valóban a forráshoz térünk vissza, és merítünk is belőle szomjas szívvel és lélekkel. Ezért imádkozzunk most együtt. Urunk, köszönjük mindazokat az életünkben, akik talán már nincsenek közöttünk, előre mentek reménységünk szerint a Te országodba, de a Te öröm üzenetedet rajtuk keresztül hallhattuk meg talán először. Ők kérdeztek, és őket kérdezhettük. Köszönjük neked szüleinket, nagyszüleinket, keresztszüleinket, lelkészeinket, mindazokat a testvéreket, akiket mellénk adtál, hogy rólad tanúskodjanak, és köszönjük azokat, akiket úgy adtál mellénk, hogy nekik tanúskodhatunk. Ha eddig némák voltunk, bocsásd meg, nyisd meg az ajkunkat. Ha eddig az életünk volt az, amely hiteltelné tette a szavunkat, akkor formálj minket, szabadíts ki bűneinkből, és tégy minket hiteles, engedelmes, hűséges tanúságtevőiddé. Krisztusért kérünk, akinek a nevében együtt és egymásért így könyörgünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket, gondolatainkat, és az egész most induló konferenciát az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Most jöhet egy ének még, ugye? Akkor a 112-es lendületes hálaadó énekre gondoltam, esti ének, de ez nem altató ének, úgyhogy ezzel még nem kell bóbiskolni, hanem hálát adhatunk azért, amit Isten elkezd most itt közöttünk. Jertek boldog ének szóval, 112-es az énekeskönyvben.